Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, 153. dicséretünket énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. 153. dicséretünk így kezdődik: Ó, mely boldog ember az! Helyünket elfoglalva 234. dicséretünket énekeljük. 234. dicséretünk mind a négy versét. Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét.
Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből, a próféta könyvének 55. részéből, a 8. verstől. Nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, mely számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Mert nagy örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek. A hegyek és halmok újongva énekelnek előttetek, és a mező minden fái tapsolnak. A tövis helyén ciprus nevekedik, és bogáncs helyett mirtusz nevekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségül, és örök jegyül, mely el nem töröltetik. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, befogadását, megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Ahogy ének szavunkban, imádságunkban is, hozzánk hajló kegyelmedért könyörgünk, mennyei atyánk, szent lelked áldásáért, hogy egyességben és békében élhessünk. De tudjuk, hogyha nem látogatsz meg bennünket kegyelmeddel, nem formálod át szívünket és életünket, csak üres vágy az egyesség, és hiába való reménykedni békességben. Mert még veled nem békélünk meg, egymás között sem találunk békességet. Hozzád fohászkodunk hát most, mennyei atyánk, és kérünk, légy segítségül nekünk. Ajándékozz meg bennünket igéd erejével, lelked világosságával, újíts meg bennünket a szeretetben, a hitben, a reménységben, taníts bennünket a Krisztus útján járni, hátat fordítani minden bűnnek, véteknek, ellened való lázadásnak, békétlenségnek és egyenetlenségnek. Le is tesszük most előtted ezeket a bűneinket, és kérünk, oldozz föl bennünket ezek alól, hanem inkább ajándékozz meg kegyelmeddel, igazságoddal, örök békességeddel. Krisztusért, ami Urunkért, aki mindezeket megszerezte számunkra, és most szüntelenül közben jár érettünk, kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket. Ige hirdetésre készülve 165. dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük, által jársz te mindent. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéje, melynek alapján üzenetét lelke segítségül hívásával most közöttetek hirdetni kívánom. Írva található Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levelében, a rómaiakhoz írott levél 5. részében, az 5. rész 1. 9 versében. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrés nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig meg nem szégyenít. Mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára az igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Minek utána azért most megigazultunk vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, az elmúlt alkalommal némi vagánsággal vagy olyan felületes szóval, amikor arra utaltam, hogy a proféták után most a római levelet olvasva a kegyelem fog jönni, végre a kegyelem fog jönni, így mondtam, hát jöjjön a kegyelem. Jöjjön a kegyelem, beszéljünk most már a kegyelemről. Aztán nagyon hamar, ahogy múlt alkalommal olvastuk Pál apostol fejtegetéseit, Ábrahámról, Ábrahám életéről, a neki adott ígéretről, és felfedeztük az ígéret mögött az isteni kegyelmet, mégpedig azt a kegyelmet, amely pontosan ugyanolyan, mint a teremtő kegyelem, hiszen egy vén emberről van szó, meg a felesége is vénasszony, biológiailag nem lehet már gyermekük, túl vannak azon az életkoron, és mégis Isten utódot ígér, mégpedig vér szerint utódot ígér, és azt mondtuk, hogy ez olyan, mint a teremtés. Így is mondja, kedves testvérek, az apostol itt a római levélnek a 3. részében, hogy Ábrahám abban az Istenben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket, mint egy, ahogy Isten a semmiből teremtette a világot, Ábrahámnak és Sárának is, mint egy a semmiből ajándékozott gyermeket. És erre mondtam nagy vagányol, hát jöjjön a kegyelem. De azt fedeztük föl, kedves testvérek, hogy a kegyelem nem jön, mindig van. Vagy ha jön, akkor mindent megelőz. Megelőzi az ígéretet, megelőzi a szövetséget, megelőzi az Isten csodálatos vezettetéseit, megelőzi a kegyelem az imádságaink meghallgatását, hogy Jézus mondja a hegyi beszédben, még szánkon sincsen a szó, a mennyei atya már tudja minden kívánságainkat, még a hitet is megelőzi, ezért mondja olyan erőteljesen az apostol itt a római levélben, hogy hitáltal kapjuk ezt a kegyelmet, hitáltal békülünk meg Istennel, hitáltal van bemenetelünk Isten drága ajándékaihoz, mert a hit az egyetlen egy erő az életünkben, az egyetlen egy valóság, ami valóban fölismeri, hogy mindent, amit kaptunk, kegyelemből kaptunk, hogy minden kegyelemből van. A hit önmagára nézve is tudja azt mondani, hogy én is kegyelemből vagyok. Azt láttuk tehát, kedves testvérek, hogy egy új teremtés kezdődik el Istennek minden kegyelmével, kegyelmeivel. Idéztem János apostolt is, aki az evangéliumában ilyen csodálatosan mondja a bevezetőben, kegyelmet vettünk kegyelemért. De azt is látjuk a római levelet olvasva, hogy Pál apostol másfajta bemeneteket is tud Isten kegyelmének a megértéséhez, és másfajta módon is buzdít bennünket arra, hogy helyezzük bele magunkat ebbe az isteni kegyelembe. Most éppen itt az ötödik résznél fejtegeti ki azt, mutatja meg a számunkra, hogy amit kaptunk, az nem az esélyeink egyike. Isten nem úgy van velünk, nem úgy van velünk dolga Istennek, hogy az embernek sokféle esélye volna, és aztán Isten az, aki mindig kiválasztja a legjobbat, úgymond, a sok közül. Még kevésbé úgy vagyunk, nem olyan az embervilág, kedves testvérek, mint a kaleidoszkóp, hogy Isten addig rázogatja, amíg a megfelelő alakzat ki nem jön. Azt is láttuk, hogy Isten ígérete és kegyelme nem járandóság, és nem is egy a sokféle lehetőség közül, hanem valami egészen új, és mégis a legrégebbi, mert Isten kegyelméből táplálkozik. Most az apostol egy újabb gondolatot illeszt ide, egy újabb ajtót nyit ehhez a csodálatos kegyelemhez, hogy aztán majd eljusson a levél közepéig, még nem tartunk ott, most csak az ötödik részt olvassuk. A nyolcadik részben azt mondja, hogy nincsen károsztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak, akik a Szentlélekben vannak, mert a Isten lelkének a törvénye, a kegyelem törvénye felszabadított engem a bűn és a halál törvénye alól. Most ez a másik bemenet, kedves testvérek, egy erősebb és megrázkodtatóbb dolog. Ítélet és igazság. Ezt sokkal jobban ismerjük, meg kell mondjam őszintén, mert jobban megzúz és meggyötri a szívünket, a lelkünket, az életünket, mint azt, hogyha váratlanul, vagy már mindenről lemondva, vagy ahogy itt Pál apostol mondja, a remény ellenére remélve kapunk meg valami kegyelmet. Ítélet és igazság. És egyszerre kell mondani, kedves testvérek, ezt a két szót, hogy ítélet és kegyelem, vagy igazság és kegyelem, pontosan úgy, ahogy a régi magyar nyelvben, még a nyelvújítás kora előtt a napórát nem napórának nevezték, hanem árnyékórának. És pontos is a kifejezés, hiszen miből tudjuk meg, nézzük a napórát, hogy hány óra van? Hogy az árnyék, annak a kis rudnak az árnyéka éppen rávetül a kettőre, háromra, négyre, vagy az ötre árnyékóra. De mennyivel szabatosabb és pontosabb azt mondani, hogy napóra. Hiszen ha nem kel fel a nap, és nem ragyog a napfény, akkor aztán hiába nézzük, és csak a napjárásához igazodik a számolásunk. De ma engedjétek meg, kedves testvérek, ezt így megjegyezve, hogy árnyékórát tartsak, ítéletről lesz szó, igazságról lesz szó, igazságosságról lesz szó. Mert az apostolt az is érdekli, és a múltkor is hallottunk erről, minket is érdekel, még ha úgy teszünk, mintha nem tudnánk, még nem tudva is tudjuk, hogy amíg Istentől távol vagyunk, amíg Istennel dulakodunk, amíg Istennek felmondunk, amíg Istennek nem adunk dicsőséget, amíg nem fordítjuk életünket az isteni napfény felé, addig nem csak árnyékban vagyunk, addig nem csak vesztesek vagyunk, addig ítélet alatt vagyunk. Legjobban talán ezt a számunkra, ezt a kérdéskört az adószolga példázata mutatja meg. Jézus beszél el ezt az evangéliumban, amikor a bekövetkező ítéletről beszél, és egy embert állít elénk, sokszor szoktam erre hivatkozni, röviden most is elmondom, aki 10 000 talentummal tartozik, vagyis nem egyszerű kis csicskáról van szó, kedves testvérek, nyilvánvaló pénzkezeléssel bízták meg ezt az embert. A 10 000 talentum az körülbelül annyi aranyban, mint itt ez a templom tér a karzat tetejéig. Abszurd. Nincs is ennyi. Jézus sem ezért mondja el a példázatot. És azt mondja a királya, amit nem tud elszámolni, elsikasztotta, valami korrupcióba keveredett, nincs meg a pénz, börtönbe vele, őt is, családját és rokonait is, és tartsátok ott addig, amíg meg nem fizeti. Hát mikor fizeti vissza? Soha. Ez életfogytiglan. Leborul a szolga, és könyörög, hogy Uram, engedj szabadon, könyörülj rajtam, adj kegyelmet, bocsáss meg nekem. és ígérget ott mindenfélét. És a király elengedi. Elengedi, vele együtt elengedi nyilván az adósságot is. És ez a szolga megy kifelé, és ahogy megy kifelé a királytól, találkozik egy szolgatársával, aki 100 dinárral tartozik neki. Ez egy havi napszám. Vagy most, ahogy szedik az epret, megnéztem, hogy mennyi az eperszedés órabére. Hát 2 heti eperszedés órabére. És neki ugrik, folytogatni kezd, és a szolgatársa leborul előtte, és azt mondja, hogy könyörülj meg rajtam, engedj szabadon, megfizetem neked. De ő nem akarta, mondja Jézus, hanem hivatta a törvényszolgát, pert indított ellene, börtönbe záratta. És amikor a király meghallja ezt, ahogy a szolgatársak ezt megrendülve és szomorúan jelentik, visszahivatja, elítéli ezekkel a szavakkal, hogy gonosz szolga, az kellett volna tenned, amit én tettem. Ezért érdekli, kedves testvérek, Pál apostolt az igazság és a megigazulás, Istennek az számunkra adott felmentő ítélete. Nem azért, hogy milyen módon úszhatjuk meg, majd erről szólok még, hanem azért, hogy megváltoztat-e bennünket. Másmilyennél leszünk-e? Olyanokká leszünk-e, mint Jézus Krisztus? Olyanokká leszünk-e, Pál apostol beszélt erről, olvastam a Filippi levélben, hogy legyetek olyanok, mint Jézus Krisztus, azaz indulat legyen bennetek, mint Jézus Krisztusban volt. Nem igazán az eljárás érdekli, hanem a változás. Mert a kérdés mindig az, hogy miféle igazságon alapszik egyáltalán egy bírói ítélet. Miféle igazságon alapszik az, és már mindjárt a témánkhoz is megyünk, amit a nagy filozófus Immanuel Kant mondta, hogy az embernek szüksége van arra, hogy egyrészt, hogy megbocsátó legyen, mert a kölcsönös igazság, a justícia kommutatíva értelmében megbocsátónak kell lennünk egymás iránt, ez az egyik fele, majd hozzáteszi gyorsan Kant, de ez nem azonos a rossz eltűrésével, a rossz gyáva eltűrésével. E között a két pólus között mozog az életünk, kedves testvérek, de amit a filozófus megfogalmazott, az igazából véve a Bibliából való. Mert a mi örökös kérdésünk az, hogy hogy vagyunk az Isten szeretetével, meg az Isten igazságával. Mert szükségünk van arra, hogy Isten megirgalmazzon nekünk, ha ő nem bocsát meg. Ha nem halljuk, kedves testvérek, a Mózes 5. könyvéből, éppen a törvény könyvéből ezt mondja az Úr, csepegjen tanításom, mint az eső, hulljon, mint harmata beszédem, mint langyos zápor, a gyenge fűre, mint permetezés a pázsitra, vagy nem olvasnánk a zsoltárokban a csodálatos ígéreteket újra meg újra, hogy megbocsátok nekik, és bűneikről többé meg nem emlékezem. Enélkül nincsen életünk. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy akkor sincs életünk, hogyha a rosszat gyáván eltűrjük, ha hagyjuk. Hogy van ez a kettő? Min alapszik a kegyelem? Mire alapozza Isten az ő megbocsátását? A világi analógiákat fogok hozni, kedves testvérek, mint ahogy az apostol is a római levélben végestelen végig, amikor igazságosságról, az igazság beszámításáról, az ítéletről, a kárhoztató ítéletről, a felmentő ítéletről beszél, mindig ott van a háttérben a saját korának a jogrendszere, akár a zsidóságé, akár a hellenvilágé, de még inkább a római világé. Mindjárt először erre kérdésre kell felelnünk, kedves testvérek, hogy min alapszik a kegyelem. Van-e a kegyelemnek alapja? Tudom, az imént azt mondtam, hogy a kegyelem mindennek az alapja, de van-e egy mélyebb alapja ennek a kegyelemnek? A régi világban, amikor valaki kegyelmet kapott, a kegyelmet egy bírói törvényszéki eljárás után csak a király adhatta, az uralkodó adhatta, ezt Clemencia Regisnek nevezték. Ezzel manapság is szoktak néha érvelni. Például olvastam egy statisztikát arról, hogy az Egyesült Államok elnöke a 2016-os esztendőben hány kegyelmi kérvényt fogadott el? Teljesen lényegtelen a szám. Egy töredékét, több ezer kegyelmi kérvényt adtak be, néhány tucatot elfogadott. Ez az uralkodó joga, klemencia régis, a király kegyelme, a király irgalmassága. És nagyon sok esetben a király irgalma a túlzó ítéletet korrigálja. Amikor valakit a bíró egy eljárásban elítél, de aztán kiderül még ez, vagy nem jól érvelt az ügyvéd, vagy a bíró nem vett figyelembe valamit, vagy az elítélt élete annyira megváltozott, hogy hasznos volt az ítélet, megjobbult tőle, akkor a király, az uralkodó, az elnök, a köztársasági elnök figyelembe vehet egy ilyen kérvényt. Tehát lehet egy súlyos ítélet korrekciója, vagy éppen egy túlzó ítéletnek az enyhítése. De azt minden jogász tudja, hogy ennek a kegyelemnek a forrása a tényleges bírói eljáráson kívül esik. Hiszen van úgynevezett perújra felvételés, vagyis ha a bíró rosszul csinálta, ha nem vett figyelembe mindent, amit figyelembe kellett venni, akkor új eljárásra utasítják. Ez a kegyelem kívül van az eljáráson, ez valahonnan kívülről jön. És ebből vezeti le Pál apostol, és aztán később a középkorban Luther Márton is nagyon erősen és markánsan, hogy a minket megigazító isteni igazság, a nekünk adott isteni kegyelem, az justitia aliena, az egy idegen igazság, az nem az én igazságom. Aki kegyelmet kér, kedves testvérek, az azért kéri a kegyelmet, mert neki már nincs igazsága. Neki már nincs mire hivatkoznia. Ő már nem tudja bebizonyítani az ártatlanságát. Ő már nem tud arra rámutatni, hogy valami szörnyű igazságtalanság történt velem. Esdekel, kér, fohászkodik, folyamodik. Jézus a kezébe kész a kegyelem. Egyenest oda fog folyamodni, írja csodálatosan Arany János a Szondi két apródjában. Ehhez tartozik hozzá, kedves testvérek, a másik vége, és ezt is még a világi jogból hozom, elnézést kérek a jogászoktól, nem értek hozzá, csak úgy próbálom laikus módon összefoglalni, ez pedig az amnestia. Az amnestia kollektív. Amikor véget ér egy háború, és a vesztes fél beismeri a vereséget, és békéért folyamodik, és békét kötnek. Sokszor, nem mindig, de sokszor a béke feltételek között ott van az amnestia. Hogy mindazok, akik a legyőzött hadsereg katonái voltak, talán azok, akik ezt az igazságtalan háborút elindították, talán azok, akik felúszították, és bonyodalmassá tették a helyzetet, vagy a legyőzött ország polgárai amnestiát kapnak, vagyis élhetnek tovább úgy, mintha semmi nem történt volna. Az amnestia szó, belehalljuk, amikor én beírtam a számítógépbe, a keresőbe, hogy amnestia, akkor az okos számítógép kiírta, hogy nem az amnézia szót keresem. Nem mindig ilyen okos a számítógép, ha már mosolygott a gyülekezet. Ha beírom azt, hogy Duna melléke egyházkerület, akkor mindig kijavítja a Duma mellékire. De most nem fogok sokat beszélni. A két szó rokon, mert az amnestia feledést jelent. Bűneikről többé meg nem emlékezem, mondja a Zsoltár is. És tudjuk, az amnestia is azt jelenti, hogy tekintet nélkül, amikor nagy ünnepe van, vagy nagy jó történik egy országgal. A régi világban is így volt, és ma is így van ez. Hát akkor amnestiát hirdettek. És ha, nem tudom én, 10 évnél hosszabb börtönbüntetésre ítélteket, szabadon bocsátják. Ez egyszerre közös és egyéni kegyelem. Amikor a királyi kegyelemről, meg a kegyelmi folyamodványokról beszéltem, az minden esetben egyéni. Az amnestia az közösségi, csak benne vagyok én is a közösségben. Ferenc József 1857-ben amnestiát hirdetett a szabadságharc után, ez tette később lehetővé a kiegyezést, vagy az amerikai polgárháború után 1868-ban amnestiát hirdettek a győztes északiak, ez tette lehetővé a nagy társadalmi megbékélést az Egyesült Államokban. Ekkor kezdett el az Egyesült Államok felvirágzani, és az osztrák-magyar monarchia is, valljuk be, igaz, hogy oda lett a szabadság, de ekkor kezdett el fölvirágozni. Aki kegyelmet kapott, ugyanakkor ezt is el kell mondani, kedves testvérek, aki az amnestia révén részesedett kegyelemben, annak tartania kell magát a békefeltételekhez. Az amnestia csak addig él, addig érvényes, amíg a békefeltételeket betartja azok is, akiken megkönyörültek. Az egyéni kegyelemnél is így van, kedves testvérek, ha valaki egyéni kegyelmet kap, majd szabadulván rögtön elköveti ugyanazt a bűnt, a súlyosbító körülmény. Amikor Dávid királynak menekülnie kellett, mert a fia Absalon puccsot szervezett ellene, a Saul családjából származó sémei, olvassuk a Királyok könyvében, menekül Dávid és az ő házanépe, mert életét félti, áll sémei az út szélén, és gúnyolja Dávidot, a menekülőt. Ajt, hogy segítene neki, ajt, hogy megkönyörül neki, gúnyolja, beköpköd. Rendőrsörflajt kell állítani, szegény király életbe maradjon. És amikor megbukik a puccs, és Dávid visszatér, sémei bemegy, leborul, és könyörög az életéért. És Dávid megkegyelmez. És elrendeli, hogy nem lehet vérét ontani. De sémei túléli Dávid királyságát, és már Salamon idejében vagyunk, amikor megszegi a kegyelembe foglalt feltételeket, és föllázad Salamon ellen is. És akkor lesújt rá az ítélet. Kegyelem és amnestia. Az a kérdés, kedves testvérek, hogy hol találjuk meg ezt? Újra visszatérek az a kérdéshez, hogy miben van ezeknek az alapja? Hol találjuk meg ezt az igazságot, mert ez igazság. A nagy filozófus Arisztotelész és nagyon hosszú ideig a középkorban és a skolasztikus teológusok is az igazságosságot erényként tüntették fel. Az igazság erény volt. Hadd olvassam föl, milyen szépen beszél erről Shakespeare a velencei Kalmárban, amikor Portia könyörög édesapjáért, Antonioért, aki egy rossz szerződést kötött, és elbukta a szerződést, és végre kéne hajtani a szerződést, és irgalomért könyörög. És ezeket mondja, az irgalom lényege nem a kényszer. Úgy fakad, mint csöndes eső a mennyből, a lenti földre, s kétszeresen áldott, megáldja azt, aki adja, és azt, aki kapja. A nagyobbakban is ez a legnagyobb, koronánál szebb dísze a királynak. A hatalom akkor a legistenibb, ha fékje az irgalom. Milyen szép szavak ezek, és azt mondja ki ezzel Portia ebben a szép eulógiában, a Clemencia Régisztről beszélünk, a királyi kegyről beszélünk, az irgalomról beszélünk, hogy ez a szívbe gyökerezik. A király kezében ott van a jogar, ez az ítélő igazságosság, ez a justícia punitíva, a király fején ott van a korona, amit népfelség elven vagy választás elven megkapott, ez a justícia distributíva, ez hozzá tartozik, elidegeníthetetlen, de vajon ott van-e a király szívében az irgalom? Akkor a legistenibb. És milyen szépen emlékeztet bennünket Shakespeare is, Ézsaiás proféta szavára, amikor azt mondja, hogy az irgalom lényege nem kényszer úgy fakad, mint a csöndes eső a mennyből, a lenti földre kétszeresen áldott, megáldja azt, aki adja, és azt, aki kapja. És mit mond Ézsaiás profétánál? Isten, ahol éppen az irgalmat hirdeti ki, a könyörületét, hogy visszahozza népét, és megújítja őket. Nem tér hozzám vissza üresen. Olyan az én igém, mint az eső. Megöntözi a földet, termővé teszi azt. Ez a kérdés, kedves testvérek, újra meg újra, hogy az Isten beszéde, az Isten igéje megöntözötte bennünket, termővé tette bennünket, irgalmas szívűvé tette bennünket. nem gyáva rosszat eltűrőké, erről beszéltünk, hanem irgalmasokká, igazságot szolgáltatókká, olyanokká, akik Istennek ezt a könyörülő igazságát érvényre tudják juttatni. Jeremiás próféta így jövendől az új szövetségről. Nem tanítja többé senki az ő fele barátját, senki az ő atyafiát, mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem. Kicsintől fogva nagyig, ezt mondja az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Vagyis látjuk azt, kedves testvérek, hogy ennek a megbocsátásnak, megirgalmazásnak a békében van a feltétele. Ahol béke van, ahol megbékéltség van, ahol békesség van, nem ilyen idétlen 21. századi szentimentalista módon, mert a békéből is tudunk szentimentalizmust csinálni, hanem úgy, ahogy az apostol mondja, itt megigazulván tehát békességünk van Istennél. Azt az igazságot, ami nekem nincs, Isten betulajdonítja nekem. Isten nekem adja, attribuálja, részemmé teszi, beszámítja nekem, ahogy ezt a teológusok mondják. Ez az igazság a Krisztus igazsága. Isten Krisztust tulajdonítja be nekem. Úgy tekint rám, mert Krisztus az ő fia, mint gyermekére. És ezért mondja Pál apostol, kedves testvérek, hogyha mi megnyerjük, ha megvan ez a belső alap, akkor igazságot nyerünk, Isten gyermekévé fogad bennünket, visszahelyez minket teremtményi jogainkba, hiszen a római levél első fele, a bevezetője arról szól, hogy elveszítette az ember teremtményi jogait is. Beleállította az Isten az embert a világegyetem kellős közepére, ahogy a régiek mondták, a mennyi és a föld közé, hogy arccal Isten felé élve dicsőítse teremtőjét, vagy hogy még régebbiek mondták, nézzétek meg, egyedül az ember az a teremtmény, amelyik nem lehajtott fejjel jár, hanem föl tudja emelni arcát az igazság napjába, hogy az Isten igazság visszatükröződjék róla. Ezt elvesztettük, ezt tönkretettük, ezt eljátszottuk, és Isten mégse közösít ki bennünket végképp, hanem visszafogad gyermekeivé, teremtményi jogainkba visszahelyez, felment. És ezért ebben bontakozik ki Istennel való békességünk. Pál apostol ezt még másképpen is megfogalmazza itt a felolvasott 5. részben. Nem félünk Isten haragjától. És mentesülünk attól, amiről a múltkor szóltam, kedves testvérek, hogy folyamatosan önítélet szörnyű köreibe keveredjünk, mert ahol nincs kegyelem, ott önítélet van. Mindenki tudja. Elmondtam a múltkor, a lélek, az emberi lélek tudósai ezt sokkal jobban el tudják mondani, hogy milyen mérhetetlen mélységekig önmegsemmisítő, önromboló módon mond önmaga fölött az ember ítéletet, anélkül, hogy tudná, hogy ítéletet mond. Csak hanyag, csak slendrián, csak nem veszi be a gyógyszer, csak nem fogadja meg, ami javára van, csak vesztébe rohan, csak vagánykodik, csak nekiugrik a másiknak, csak nem úgy teszi, nem úgy csinálja, mert unalmasnak tartja, ahogy az élet jó rendje megkívánja. Miért? Mert kimondatlanul is tudja, hogy a vesztébe rohan, és a vesztébe akar rohanni, mert ahol nincs kegyelem, ott ítélet van. Kedves testvérek, az árnyéknak nem a fény az ellentéte, hanem a sötétség. Ahol nem ragyog az Isten napja, ahol nem esik ránk az Isten dicsőségfénye, ahol nem élhetjük át Istennek ezt a föloldozó, fölmentő, helyreállító, megújító kegyelmét, ott nem árnyék van, ott sötétség van. Ha már árnyékot látsz, akkor sejteted, és tudhatod azt, hogy Isten kegyelme működik. Egy régi királyon, Ezékiás királyon esett, Ézsaiás proféta idejében, éppen Ézsaiás proféta tudja a legjobban, amikor Isten üzenetet kellett neki vinnie, készülj, mert meg fogsz halni, és nem élsz többet. És elmegy a proféta. És akkor a király befelé fordul a fal felé, és sír, mint egy gyerek, és könyörög, és esdekel. Kegyelemért könyörög. Nincs mit Isten elé vinni. Nincs érdeme, nincs sansza, nincs a sok esély között egy jobb esélye, a lehetőségek között egy jobb lehetősége, nincs mit beszámítani, nincs justícia imputatíva, nincs mit betulajdonítani neki. És még a proféta útban van hazafelé, amikor isteni szót hall, és azt mondja, menj vissza a királyhoz, és mondd meg neki, hogy vissza fog állni a napórán az árnyék 14 fokot. És ennyi évet, időt kapsz még tőlem. És csoda történik, az árnyék visszamegy 14 fokkal. Árnyékóra vagy napóra? Mindegy is, kedves testvérek, ha a napórát nézzük, tudnunk kell, hogy az csak a napfénye ragyogja be, és a nap mutatja árnyékkal az időt, és árnyékkal a kegyelmet. De Pál apostol arra buzdít bennünket, hogy bátran, igaz szívvel forduljunk az igazság napja felé, hogy Isten dicsősége rajtunk fölragyogjon, és mi magunk is, nem úgy, mint az adószolga, hanem úgy, ahogy Krisztus kívánja, tőle tanuljuk meg, mit jelent ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Ámen. Feleljünk, kedves testvérek, Isten igéjére, énekeljük 451. dicséretünknek mind a négy versét, 451. dicséretünk verseit énekeljük, száma nincsen, Uram, jó téteményitnek. Gyertek, imádkozzunk. Mennyei atyánk, ami Urunk, Jézus Krisztusunk által, mi érdemtelenek, igazság nélkül valók, teremtési jogainkat elveszítettek, mi tékozlók tőled elszakadtak, nagy hálával, kimondhatatlan dicsőítéssel jövünk most hozzád, hogy fiadban, ami Urunk Jézus Krisztusunkban, igazságot szereztél és ajándékoztál nekünk. Ő benne meghirdetetted, hogy örökké megbékéltél velünk, és szent lelked erejében minden kegyelmeidet nekünk ajándékozott, hogy ne féljünk, hogy veled megbékéljünk, hogy kiegyenesedjünk, hogy minden dolgunkat békességben végezzük, és boldogan rátámaszkodjunk ígéreteidre, melyet az eljövendő élet felől adtál nekünk. Tarts meg bennünket, mennyei atyánk, ebben a te nagy kegyelmedben. Odaszálljuk magunkat, és készek vagyunk arra is, hogy formálj bennünket lelked erejében, bölcsességében, áldásaiban, igéd világosságában, hogy szívünk még inkább és még jobban hozzád hajoljon, benned teljesedjen, hogy örömünket, reménységünket, vigasztalásunkat benned találjuk meg. És hogy ugyanakkor állatatosan megmaradjunk az igazság mellett, mindamellett, ami jó, ami igaz és szép, hogy ne hódoljunk meg gyáván igazságtalanságnak, jogtalanságnak, bűnnek, gyalázatnak és istentelenségnek. Ó, kérünk, mennyei atyánk, lelked erőiből segíts meg bennünket ebben. Kérünk, mennyei atyánk, szomorkodó testvéreinkért, a gyászban járókért. Te, aki a nem lévőket előszólítod, mint meglévőket, te, aki a holtaknak új életet adsz, te, aki Jézus Krisztust föltámasztottad, vigasztald őket most a halál árnyéka völgyében, a feltámadás csodálatos és biztos ígéretével. Könyörgünk, Urunk, népedért, a Krisztus igazságában járókért szerte a világon, mindazokért, akik az ő nevéért háborúságot, gyalázatot, üldöztetést, hátratételt szenvednek. Őrizd és óvd meg életüket. Tedd őket bátorrá, velünk együtt, itt mi, akik élvezzük áldó békédet, minket is tégy bátorrá, hogy a Krisztus igazságát el ne hallgassuk, hanem ahogy énekeltük, az egész világ előtt hálás és magasztalást mondó szívvel kivalljuk. Krisztusért, lelked által kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Befejezésről, kedves testvérek, először 194. dicséretünket énekeljük. Tartsd meg egy gyülekezetnek, melyet törvényid vezetnek, nagyjait, kicsinyeit. Utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük, és végezetre vesszük Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon veletek, most és minden időben. Ámen. Áldás békesség Isten velünk.